Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Fennállva énekeljük a 95. Zsoltárunknak az első versét, tehát a 95-ös, gyertek, örvendjünk mindnyájan. Hallgassuk meg, miképpen szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus a keresztség sákramentumát, így szólt a tanítványokhoz. Nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítványjá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Kedves szülők, keresztszülők, kedves gyülekezet! Azt gondolom, hogy ennek a kisgyermeknek az életéről sok mindent tudhatunk. Mert vannak, vagy lesznek az életében olyan dolgok, amikről így mondhatnám, hogy kötelező. Kötelező is, meg valahol nélkülözhetetlen is. Ezeket előre lehet tudni, mert majd kötelező lesz neki. Óvodába járni, nem kötelező, halacskába, csak ajánlott, ugye. Kötelező lesz neki iskolába járni, kötelező adóanyany lesz belőle, és más efélék, és hát azt is tudjuk, hogy ezek valóban az életnek nélkülözhetetlen részei. Tehát ezt nagyjából azért előre lehet tervezni, hogy ez így fog történni az ő életében, és hát azon kívül, hogy szép lesz, okos lesz, erős lesz, és minden reménységünk erre nézve is megvan. Azt gondolom, hogy hát ez persze az életnek majd, hogy nem túlnyomó szelete, amiről én beszéltem, de azt gondolom, hogy ami a keresztségben történik most, és amiről lehet talán tudni, vagy remélni a hitbeli nevelés, majd később a konfirmáció, ez tulajdonképpen nem kötelező abban az értelemben, hogy Jézus nem fenyeget meg, és nem mondja azt, hogy akkor lesz, majd nem ulas, ha ezt nem veszed komolyan. De mégis azt gondolom, hogy ez igazán a nélkülözhetetlen része a dolognak. Mert itt sokkal többről van szó, mint hogy egy társadalmi elvárásba majd beilleszkedjen, ami mondom nagyon fontos, mert bele kell illeszkedni ennek a gyermeknek az Isten kegyelmébe, szeretetébe és az Isten rendjébe. Nem kötelező, még egyszer mondom, de elkötelezzük most magunkat, és én azt remélem, hogy ez annál sokkal-sokkal erőteljesebb dolog, mint hogy azoknak a bizonyos állampolgári kötelességeknek eleget tegyünk. Tehát ebben komoly részt kell vállalni a szülőknek, keresztszülőknek, hiszen valóban arról van szó, hogy majd a gyermeknek magának kell nyilatkozni, választani, de ahhoz, hogy ő ebben a helyzetben legyen, hogy választó képes lesz, ahhoz bizony nagyon-nagyon sok mindent kell adni, és ezek nélkülözhetetlen dolgok. Ezért kell oda nevelni, vezetni, hogy egykor valóban aztán szabadon döntsön, és elkötelezze magát egy életre. Mert még egyszer mondom, arról van szó, hogy nem a semmiből ide csöppent ez a kisgyermek, aztán majd egyszer hosszú idő múlva megint eltűnik a semmibe, hanem az Isten örökkévaló, kiválasztó szeretetéből érkezett, erre most ráteszi a pecsétet, azért, hogy aztán majd megérkezhessen ő hozzá. Hát lehet-e ennél fontosabb az életben? Úgyhogy azt kívánom, és azt kérjük szülőktől, keresztszülőktől, mindazoktól, akikre reá bízatik ez a gyermek, hogy ilyen elkötelezett módon, ilyen megingathatatlanul tegyék meg, és tartsák fontosnak mindazt, amit a keresztségben most megfogadnak, és az Isten szent lelke elpecsételi. Hogy ez így lehessen, akkor hallgassuk meg tehát a szülők és keresztszülők fogadalomtételét. Kérem, hogy álljunk fel. Megkérdezem tehát, hogy akarják-e, hogy ez a kisgyermek református keresztény anyaszentegyházunkba, a Szent Háromság Isten szövetségébe befogadtassék, felejék, akarjuk. Ígérik-e, fogadják-e, hogy úgy nevelik és neveltetik, hogy majd egykor ő maga tesz vallást az ő hitéről, Isten és ember előtt a konfirmációban, felejék, ígérjük. Hallotta Isten, hallotta ember e szent fogadalomtételt, most megvalljuk a mi hitünket, és elmondjuk minden keresztények hitvallását, az apostoli hitvallást eképpen, hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Hajtsuk meg a fejünket imádságban eképpen. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, megköszönjük néked ezt a kis gyermeket, megköszönjük néked azt, hogy egészséges, hogy lélekben, szellemben, testben fejlődhet. Megköszönjük azt, hogy olyan helyre, olyan családba született, ahol valóban minden eszköz megvan arra, hogy növekedjen. Ahol nagyon szeretik, ahol nagyon fontos, ő a legfontosabb. Megköszönjük, hogy megőrizted őt is és az édesanyját is. És most hagyj könyörögjünk azért, hogy te őrizd meg őt a te országodnak, a te uralmadnak. Hagyj kérjünk arra, hogy ígéreteid valósuljanak meg itt és most az ő életében is. Te szent lelked add és pecsételd el a keresztség sákramentumában. Hallgass meg a mi imádságunkat. Amen.
Jó fiat, én tégedet keresztellek az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Amen. A mindenható Isten áldja és őrizze meg ezt a kis életet, adjon neki testben és lélekben való növekedést, lehessen szüleinek keresztüleinek örömére, anyaszentegyházunknak felnőtt építő tagja, és egykor részese a körökkötőségnek. Amen. 84. Zsoltárokat keresünk
itt. Tehát a 84. Zsoltár, és annak énekeljük az 1, 2, 5 és 6. versét. Ó, seregeknek Istenem! A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Istennek igéjét hallgassuk meg a János Evangélium a 2. részéből, a 13-tól a 22. terjedő versek.
Jézus megtisztítja a templomot. Közel volt a zsidók húsvétja, Jézus is felment Jeruzsálembe. A templomban találta az ökrök, juhok és galambok árusait, és az ott ülő pénzváltókat. Ekkor kötélből korbácsot csinált, és kiűzte őket, valamint az ökröket és a juhokat is a templomból. A pénzváltók pénzét pedig kiszórta, az asztalokat felborította, és a galambárusoknak ezt mondta: vigyétek innen ezeket! Ne tegyétek az én atyám házát kalmárkodás házává. Ekkor tanítványainak eszébe jutott, hogy megvan írva: a te házad iránt érzett féltő szeretet emészt engem. A zsidók pedig megszólaltak és megkérdezték tőle: milyen jelt mutatsz nekünk, amelynek alapján ezeket teszed? Jézus így felelt nekik: romboljátok le ezt a templomot, és 3 nap alatt felépítem. Ezt mondták rá a zsidók: 46 esztendeig épült ez a templom, és te 3 nap alatt felépíted? Ő azonban testének templomáról beszélt. Amikor azután feltámad a halálból, visszaemlékeztek tanítványai arra, hogy ezt mondta, és hittek az írásnak és a beszédnek, amelyet Jézus mondott. Amikor Jeruzsálemben volt a húsvét ünnepén, sokan hittek az ő nevében, mert látták a jeleket, amelyeket tett. Jézus azonban nem bízta magát rájuk, mert ismerte mindnyájukat, és nem volt szüksége arra, hogy bárkit tanúskodjék az emberről, mert ő maga is tudta, hogy mi lakik az emberben.
Isten tegye áldottá az ő igéjét, szívünkbe fogadását, jöttek csendesedjünk el. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, ma is elmulasztottuk igazából megtisztítani a szívünket, amikor ide jöttünk. Köszönjük, hogy nem csak rajtunk múlik, hanem a te szent lelked alakít és formál bennünket, hogy képesek legyünk figyelni és befogadni a te igédet. És taníts bennünket arra, hogy egyre inkább nyitottabbá tudjunk lenni a te szabadra, mert annyi minden hat ránk, zuhog ránk ebben a világban, ami mindennapi nehezedő életünkben, annyi küzdelemben sok-sok indulat tehertétel. Szükségünk van arra, hogy újra és újra megtisztuljunk, hogy meg tudjunk üresedni, hogy aztán valódi, igazi szemtartalmak töltsék be a mi szívünket. Most is ezért könyörgünk hozzád, tudván azt, hogy aki valóban utánad óhajtozik, a te házadba szeret lenni, az azért jön ide, mert koldus, mert már felismerte, hogy nincsen igazából semmije, amit érdemes megtartani, ami éltet. Így kérünk most téged az élő és éltető igéért, áld meg ezt az Isten tiszteletet, hirdetett igét, köszönjük a megterített asztalt és ad annak áldását mindnyájunk számára. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és kérem szépen a gyermekeket. Na, persze, arra is gyertek. Telefonnak ide is. Oda kapaszkodj bele. Úgy jó. Jó. Összeérünk, jó van. Áldás, békesség. Hát örülök neki, hogy a nyár kellős közepén is azért mindig vagytok. És most nem a... Hú, gyorsan, gyere, gyorsan, júj. Addig nem is mondok semmit, amíg jó. Az a helyzet, hogy most nem a süni frontról beszélek nektek, hanem új frontot nyitottam, ez a macska front. Ezt is elárulom nektek, hogy bár nem vagyok macskafogó, de hát a feszültségét az adja a történetnek, hogy nem nagyon kedvelem őket. És akkor a reggel fölébredek tegnap, és mit látok? Hát ugye vannak a füves részen a kis kertemben egy úgynevezett szobor, biztos láttátok már egy ilyen nagy gyökér fölfordítva, úgy néz ki, hogy ugye valami állat mász. Na mindegy, én ezt nagyon nagyra tartom mint magamnak, és kinézek, és a szobrom bejáratai és kijárataiban mit látok? Két macskát kergetőzni. Két kis macskát. Hát ezek ugyanúgy kibe bujkálnak ott és kergetőznek, mint a gyerekek is szeretnek otthon egy kis sátrat csinálni, vagy bebújni valahova. Hát ugye egyből riadót fújtam, hogy baj lesz, mert ide fognak szokni. Ugye? Az már nem kedvelem. Aztán kimentem tegnap talán, vagy tegnap előtt az udvarra, és látom, hogy ott van az anyjuk, felver a földön, a két macska meg nyugodtan dorongol rajta. Na mondom, most elzavarom őket, menjenek a pajzsba oda valók, tudod, a szomszédba. És ahogy oda nézek, hogy az anyjuka látom, hogy halálosan ki van fáradva, feltételezem, hogy a két kicsi ugye lefárasztottam, és még azt tette meg, hogy elment, csak úgy fölnézett, és így visszaesett. A két gyerek meg ilyen nagyon jól lakottan, kihízva, és teljes nyugalommal néztek rám, pedig szórtam rájuk mindenféle üzeneteket, hogy na sipíts, ugye az előtt elment. Ez, hogy ágába se volt elmenni. Na mit gondolsz, miért nem ment el a két kis macska? Hát én megmondom azért, mert az anyja nem ment el. Az igaz, hogy mondom, eljártányi erélyesebb volt, de a két gyerek, az miután a mama ott maradt, szépen így rajta feküdve, így néztek rám, hogy mit beszél ez itt, és nem mentek sehova. Hát persze, hogy nem zavartam el őket már utána, hanem elkezdtem gondolkodni, hogy ezek a nagy-nagy biztonságba érezték magukat, hogy hát nem így van ez, hogy mi is ilyen nagy-nagy biztonságba kéne, hogy érezzük magunkat, mert van egy mennyei atyánk, van egy Istenünk. És hát mondjuk most én voltam itt a főgonosz, ugye, aki zavarni akarta a macskákat, de hát van az életnek olyan sok-sok háttere, gonoszsága, ami riaszt bennünket. Tehát ha van Istenünk, akkor ugyanolyan nyugodtan nézhetünk szembe minden rosszal, félelmetessel, szorongással, mint ahogy ez a két kis macska, igaz? Ezért van az, hogy hát nem vagyunk felelőtlenek, de nem félünk semmitől, nem félünk a sötéttől, nem félünk sok minden mástól, amiről biztos tudnánk mesélni, hogy van, amitől félünk. Nem félünk, mert van nekünk Istenünk, aki nem megy odébb, ha jön a gonosz, hát akkor mi se félünk. Rendben van? Áldás, békesség, szervusztok! A 246. dicséretünket keressük ki, és az első versét énekeljük, adj Úristen nékünk szent lelket! igét hallgassuk meg. A felolvasott történetből az utolsó néhány verset, a zsidók pedig megszólaltak és megkérdezték tőle, milyen jelt mutatsz nekünk, amelyek alapján ezeket teszed. Jézus így felelt neki, romboljátok le ezt a templomot, és 3 nap alatt felépítem. Ezt mondták rá a zsidók, 46 esztendeig épült ez a templom, és te 3 nap alatt felépíted? Ő azonban testének templomáról beszélt. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, a kalauz szerinti igékből szoktam választani textust, ami megkönnyíti is, persze, mert megnehezíti a dolgomat, és hát ennyit azért elmondhatok a készülésről itt is, hogy a templom megtisztításáról utána néztem, már elég sokat prédikáltam, mert legkevesebb egy évben egyszer, ugye húsvétkor mindig előkerül, hiszen a másik 3 evangéliumban az evangélium vége felé Jézus bevonulása után van közvetlenül, János evangéliumában az evangélium elején van. Aztán tovább gondolkodtam arra, hogy hát éppen pénteken ugye ismét templomot takarítottunk, ebben az évben már sokat szor, és valószínű még fogunk, amíg csak építkezünk rendszeresen templomot tisztítani, mert az építésnek az éve van, az évfordulónak az éve van, és hát méltóvá akarjuk tenni a mi templomunkat. Ezért elfogadtam azt, hogy mégiscsak ez hordozza ez a történet a mai üzenetünket. A másik pedig, amit éppen mondottam, ez is fontos volt számomra, hogy csak évbe egyszer kerül többnyire elő ez a történet, tehát nyugodtan mondhatjuk ezt most. Azzal, hogy János előre teszi az evangéliumában, mint egy felmutatva általa Jézus küldetését, nagyon fontos programadás történik itt ebben a történetben, még akkor is, hogyha ez egy kicsit ugye az erőteljesebb történetek közé tartozik. Azért jött Jézus, hogy meghirdesse az Isten országának eljövetelét, a végső nagy találkozásra hívja az Isten népét, ezért a kánai menyegző is ott van, sőt a népeket, ugye a proféciák erről szólnak, egy olyan szoros kapcsolatba, szövetségbe, amelyről mondja a jövendőlés, hogy uralmának nem lesz vége, amelyben az övéi egy végső bizonyosságban, biztonságban, azaz üdvösségben vannak, megszabadulva a bűnnek, halálnak fogságából. Nos hát, egy kicsit definíciószerűen, kicsit dogmatikusan fejeztem ki magam, hogy miért is jött Jézus, de innen indulva tegyük fel ezt a kérdést, hogy tulajdonképpen mire való a templom. Nos, azt gondolom, hogy ezt a kérdést annyira evidenciának tartjuk, hogy nem is nagyon tesszük fel. Arra való, hogy megérkezzünk az igazi templomba általa, tehát a mi templomunk által éppen itt aktuálisan, megérkezzünk az igazi templomba, aki a feltámadott Úr Jézus Krisztus. De Jézus ezért jelenti be, vagy jelenti ki a templom megtisztítása után, hogy hallottuk ezt a rejtélyes mondatot, hogy romboljátok le a templomot, és 3 nap alatt felépítem azt, és nem értik még a tanítmányok se, hogy miről van szó, hogy önmagáról beszél, az ő testének templomáról, azaz az Isten végső templomáról, ahol egyedül méltó Isten tisztelet folyik. Nos tehát, innen talán értjük ezt, hogy gyakorlati irányba menve most már mit jelent ez a mi számunkra, hogy templomba járunk, ez nagyon fontos nekünk, de vajon megérkezünk-e az igazi templomhoz, tudnélik a feltámadott Úr Jézus Krisztushoz. Mi volt a jeruzsálemi templom feladata? Nem önmaga volt a cél, de Heródes 46 évig építette, hát az a cél, hogy épüljön egy templom, hogy szép legyen és nagy legyen, az egy heródesi cél. Azért ezt jó tudni, hanem az volt, hogy alkalmassá legyen arra, hogy megérkezhessünk általa az Isten templomához, az Úr Jézus Krisztushoz. Tehát így mondanám, hogy sokkal inkább eszköz a templom, és soha nem szabad, hogy elhalványuljon az igazi cél, csatlakozni az Úr Jézus Krisztus Isten tiszteletéhez, amely által az élő Istennel van közösségünk. Ez a templomnak a feladata, küldetése, és mindazoknak persze, akik úgymond szolgálni ennek a templomnak. Ne halványuljon el a sokféle munkában, küzdelemben, hogy az ő kereszthalála és feltámadása által van üdvösségünk, van helyünk az Isten asztalánál, vagyunk immár véglegesen mennyei polgárok. Miközben annyit dolgozunk, annyit takarítunk éppen, vagy betonozunk, húrunk, karagunk. Tartok tőle, hogy még sokszor le fogjuk, vagy ki fogjuk pucolni, tisztítani a templomunkat, amelyik egyre szebb lesz, és hát azért zárójelesen megjegyzem, hogy hova tovább, ugye most már hírem megy, hogy az milyen szép az a templom, és akkor ugye dagad a papi kebel, azért ezt nem tagadom le. És hát mondom, hogy meszelgetünk egy kicsit, ugye ilyen fél lazán, tehát örüljünk annak, hogy szép a templomunk, de jusson eszünkbe, Jézus arra figyel, hogy alkalmas-e a templom és a benne folyó Isten tisztelet arra, hogy vele találkozzunk, hozzá megérkezzünk. Ugye, ha nem, akkor majd megtisztítja. Hát erről szól a jánosi történet. És végig gondoltam azt is, hogy az atyák annak idején milyen intenzíven voltak elfoglalva, szinte templom vagy egyház tisztítási lázban égtek, ugye reformátor elejünk, de azért ugye összesűrítették és megfogalmazták, hogy két dolognak biztosan a templomban meg kell tisztulnia és tisztán kell történnie, és ezt talán sokan tudják és emlékeznek rá, az egyik a helyes, a tiszta ige és ige hirdetés, a másik a sákramentumokkal való helyes élés. Ugye így fogalmazták meg a megújított vagy megtisztított egyházban annak idején. Ez akkor elsősorban azért polémia volt, meg dogmatikák ütköztek egymással, és azt gondolom, hogy nem is ez a számunkra fontos, hanem az örökség, hogy más korban élünk, és más dolgok tudják elhalványítani, ugye beszennyezni, bekeveredni, más dolgok tudnak az evangéliumba kivenni az élét. Ezekről majd mindig szó esik. Azt kell tudnunk, hogy amikor ebbe a templomba belépünk, ez a mi templomunkba, akkor teljes joggal elvárhatjuk azt, hogy itt az Isten igéje szerint hangozzék az üzenet. Ugye Pál is világosan fogalmazta meg, és tisztította meg a korintusiak ige hirdetését és ige értését, amikor azt mondta, hogy nem tudok köztetek másról, csak Jézus Krisztusról, róla is, mint megfeszítettről. Meg volt a nagyon világos oka, hogy mindenről volt ott szó, csak erről nem igazán. Nem kalandozok el, csak eszembe jutott, hogy a 16-17. Században egyébként létezett a papmarasztás intézménye, az egy nagyon csúnya intézmény volt, mert minden évben megszavazták, hogy maradjon, vagy menjen a pap, aztán valami nem tetszett, nem
az ő szájízük szerint tevékenyként, akkor elzavarták. De nem emlékszek rá, hogy lett volna olyan feljegyzés, hogy az ige hirdetés tisztaságát nagyon kifogásolták volna. Tehát ugye jó ezt azért a szemünk előtt tartani, hogy ahol nem tiszta, nem biblikus beszéd hangzik el, nem a Krisztus keresztjének áldásáról beszélnek vagy hirdettetik, ott meg kell tisztítani a szószéket, Isten tiszteletet. Hollandiában, bizonyos gyülekezetekben, egyházakban, presbitérium, ott ül az Isten tiszteleten, és lejön a lelkész a szószékről, kezet fog vele a gondnok, ha nem fog vele kezet, az azt jelenti, hogy ma nem volt igazi az ige hirdetés. Gondnok urat megkérjük rá, hogy ezt levessük be. De én azt gondolom, hogy igazából nekünk talán nem is ez a drámánk, vagy problémánk, és ez érvényes a sákramentumra is, és azt hiszem, hogy itt viszont vannak gondok, és nem is az úrvacsorára gondolok, ezen el kellene gondolkodnunk a templom évében, inkább a keresztelői konfirmáció gyakorlatra, ebben most nem mélyedek bele, csak jelent, hogy van tisztogatni valónk, templom évében, tehát jó volna ilyen kérdést is megvizsgálni, hogy ami benne folyik ebbe a szép templomba. Tehát ezek két nagy témára, mondjuk így, hogy rezonál a gyülekezet, ugye az igére, az evangéliumra, egy megszentelt, odaszánt élettel, etikával, ez következik az evangélium meghallásából, és az úrvacsorában pedig a valódi, őszinte bűnbánattal, amelyben teljes szívvel elfogadom a felkínált kegyelmet. Tehát ugye igazából ezt a négyet szeretném most csak így megjegyzésszerűen elmondani, az ige hirdetés, a sákramentum, az odaszánt élet, a válaszadás és az őszinte bűnbánat és megtérés. Most azt kérdezzük meg, hogy mi az, ami akadályozza ezeket. Hát csak röviden mondanám, hogy az evangélium világos beszédét nem hallom meg azért, mert fújom a magamot. Fújom a magam minótáját, pedig először itt kell elcsendesedni, elhallgatni, a nagy énemnek kicsivé lenni, mert most nem rólam van szó, hanem hogy hozzám szól az Isten beszéde. Alkalomról alkalomra újra meg kell önmagamat tisztítani, meg kell ezt tanulni. És hát persze az is hozzá kapcsolódhat, hogy valaki népszerű akar lenni a szószéken, akkor bizony hasonló történik. A sákramentumban radikálisan tépetik fel a kérdés, az Isten ellen nem lehet elrejtőzni. És mi történik, folyik az alkudozás, a kalmárkodás, ha nem pont ott az úrasztalánál, de előtte, utána, hogy azt mondja, hogy ne tegyétek az én atyám házát kalmárkodás házában. Mit ez a kalmárkodás, alkudozás? Nem én vagyok a hibás. Ugye a másik, hogy az Ádám féle történet, hogy Uram, akit mellém adtál, azt tette, nem én, még véletlen se. Tehát ez a második akadály, amikor alkudozom az Istennel, mert az egyértelmű, világos kérdésre nem szeretnék válaszolni. És aztán az odaszánt élet, az ő törvénye szerint való élésbe belekeverednek a dolgok, sodródunk ebben a világban, azonosulunk divatokkal, közszellemmel, nem eszik olyan forrónak kását, hogy ezt meg így szokták mondani, azért a kis bizniszeket meg lehet ezt másképp is oldani, és így tovább. És végül a negyedik pont az, hogy valódi, őszinte bűnbánat helyett értetlenkedés, hitetlenkedés, itt is a igében hirtelen teljes zárnak szinte, hogy akkor Jézus azt mondja, hogy roncsátok le ezt a templomot, önmagára mutat tulajdonképpen, azt mondják rá, hogy hát 46 évig épült ez a templom, teljesen más síkon megy, hitetlenkedés van a szívünkben, miért pont én Azt gondolom, hogy ezek azok a pontok széles értelemben vett Isten tiszteletünk olyan területei, ahol alapos tisztogatást kell végeznünk folyamatosan. Miért? Mert ha ezek nem tiszták, ha itt zavar van és keveredés van, akkor általuk akadályoztatunk, vagy éppen, hogyha ezek rendben vannak, segítséget kapunk ahhoz, hogy az Isten templomában léphessünk igaziba, hogy találkozhassunk a feltámadott Úrral, hogy vele legyünk közösségben, és hogy örömmel szolgáljon ő nekünk a nagy mennyegzőn, és ne azt kérdezze, hogy barátom, mi módon jöttél ide. Csak utalok ezekre a nagyon ismert történetekre. És aztán azt jutott eszembe végül, hogy hogyan zárhatnám le ezt a egyszerű felsorolást, hogy a történetben Jézus kötéllel kezében tisztítja meg a templomot, a váradalmak szerint egyébként, hogy a mesiást úgy várták, hogy ostorral jön, és az úgynevezett bűnösöket fogja büntetni először. Itt is ugye ezért jelként értelmezik az Jézus, milyen alapon, milyen jelet mutatsz nekünk, mondják, kérdezik tőle. Én arra gondoltam, hogy az egész 2007-es esztendő, amelyben annyi dolog történt már eddig is, és még fog történni, azért van, hogy ünnepeljük a feltámadott Úrral való közösségünket itt, a templomban. Hogy ott lehessünk az Isten örök templomának dicsőségében. Ő pedig megérkezik, ahogy húsvétkor is megérkezett, ugye, Jeruzsálemben, amikor várták a szabadító Istent, és emlékeztek rá, hát hogyan érkezik? És ez a kétféle érkezés van ott előttem, hogy vagy kötéllel, majd megtisztítja az ő templomát, vagy úgy, ahogy találkozott vele az 5000, az 5 kenyérrel és a 2 hallal, és megvendégeltette őket, és még mindig maradt 12 teli kosár. És a jelek arra mutatnak, hogy merjem ezt így mondani, hogy ezt az évet valóban 5 kenyérrel és 2 hallal kezdtük. És azon gondolkodtunk, hogy vajon hogy fog jól lakni ebből ennyi ember. És megtapasztaltuk az ő áldó kezét, a kenyér megtörésének áldását, és ma is reménység szerint megtapasztaljuk, és látjuk azt, hogy még marad is. Itt tart. Bizonyára jöhetne ítéletesen is. Nekünk az a dolgunk, hogy tisztítsuk meg hitünket, életünket, Isten tiszteletünket, és odaszánásunkat, mert az ő vele való közösség áldása, öröme, gazdagsága semmihez nem mérhető. Eddig ezt tapasztaltuk meg. Ezért szeressük a templomunkat, gyülekezetünket, az igét, sákramentumokat, és dicsőítessék általuk az ő szent neve. Amen. Keressük ki a 372. énekünket, és egyben az úrvacsorára is készüljünk az 1, 5, 6 és 7-es énekkel, tehát a 372, az első és az utolsó 3 énekünkkel. Hallgassuk meg, miképpen szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az Úri Szent Vacsorát, ahogy ezt előnkbe adja Pál apostol az 1. Korintusi levél 11. részében ekképpen. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, hálákat adott és megtörte, és ezt mondotta, vegyétek, egyétek, ez az én testem,
mely ti érettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen a poharat is vette, miután vacsoráztak, és ezt mondotta, e pohárom az új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek valamennyiszer, isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövett. Hozzáteszi az apostol, hogy vizsgálja meg magát az ember, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból, mert aki méltatlanul eszik és iszik, ítéletet eszik és iszik magának. Magunk megvizsgálása bűnbánó imádságban történik, hajtsuk meg a fejünket eképpen. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által megvalljuk előtted a tisztátalanságainkat és bűneinket, megvalljuk előtted, hogy azt gondoltuk, hogy mindezek nem számítanak igazán, nem az életünknek részei, és aztán újra meg újra megtapasztaljuk, hogy ott vannak beleépülve, lelkünkbe, szívünkbe, szinte beleépülve a mi testünkbe, és hordozzuk, és nem tudjuk levenni. Hadd könyörögjünk te hozzád, mert te vagy az egyetlen, aki ki tudod bogozni a szálakat, aki ki tudod egyenesíteni azt, ami elgörbült, aki meg tudod tisztítani azt, ami elszennyeződött, ami lelkünket, ami szívünket. Így visszük most eléd, és te egyen-egyenként látod, hogy kinek mi az, ami terheli a lelkét. Nem a felsorolások hosszúsága adja mi bűnbánatunk komolyságát, hanem az az egy-kettő, ami igazán mérgezi a szívet, hogy mindent bevallunk, de ezt nem. Most legyen bátorságunk ezt előtted letenni, elmondani és kérni a te bűnbocsánatodat. Köszönjük, hogy ezt te megadod nékünk, te ígéreted szerint, fiad áldozatáért. Most pedig magunkat megalázva mondjuk el bűnvalló imádságunkat eképpen, könyörülj rajtam én, Istenem, a te kegyelmességed szerint, és töröld el az én bűneimet. Tiszta szívet teremts bennem, és az erős lelket újíts meg bennem. Amen. Szeretteim, a mi hitünket megvallottuk már a keresztség sákramentumában, most a mi egyházunk rendje szerint néhány kérdést teszek fel. Az első így hangzik, hiszitek-e, hogy ebben a sákramentumban adja nékünk az Úr Jézus Krisztus a Szentlélek által bűneink bocsánatára és lelkünk örök üdvösségére az ő szent testét és vérét? Hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy a szent vacsora Krisztussal és az ő szent egyházával való közösségnek és a megszentelt életnek jele és pecsétje? Hiszem és vallom. Ígéritek-e, hogy hálából odaszánjátok magatokat élő, szent és Istennek kedves áldozatul? Ígérem és fogadom. Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom, most azért, mint az én Uramnak méltatlan, de elhívott szolgája. Hirdetem ti néktek bűneiteknek bocsánatát és az örök életet, melyet megáld a mi Úrunk Istenünk ingyen kegyelemből, az ő szent fiáért mindnyájunknak. Amen. Foglaljuk el a helyünket, akik magunkat előkészítettük, járuljunk a szent asztalhoz, a 183. énekkel kezdjük, aztán majd a papírlapos énekkel folytatjuk, majd kántor úr vezet bennünket.
Márányó, mi bűnünkre elmeszve, írva a végül, Istennek
Keresztjén testvéreim, így szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az úrvacsorás sákramentumát. Így éltek vele az apostolok, az egyházatyák, a reformátorok, hitvalló őseink, így éltünk vele most Isten kegyelméből mi is. Mindenekelőtte elbocsátanánk titeket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokban. Ne uralkodjék többé ti bennetek a bűn, sőt, viseljétek magatokat a ti keresztjén rendeltetésetekhez méltóan. Hogy semmi titeket meg ne foszthasson Istennek ama szeretetétől, amelyet kijelentett és hozzátok megbizonyította Jézus Krisztusban. Legyetek, mint az ő szentei és szerettei könyörületesek. Öltözzétek fel a jóságot, alázatosságot, szelídséget, béketűrést. Szenvedjétek el egymás szeretetben, és ha egymás ellen valami panasztotok volna, bocsássatok meg egymásnak, miképpen Krisztus megbocsátott ti néktek. Isten békessége uralkodjék a ti szívetekben, melyre el is hivattatok egy testben. Adjunk hálát Istennek velünk közölt kegyelmért, imádkozzunk. Áldjad én lelkem az Urat, s egész valóm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Mennyei édesatyánk, áldunk és magasztalunk téged ezért a csodáért, hogy most én megélhettük a közösséget veled, megélhettük a közösséget egymással. Köszönjük neked, hogy a te templomodat építed közöttünk és bennünk. Áldunk téged azért, hogy a te szent lelkedet ajándékozod nekünk, és azt a csodálatos ígéretet, hogy mi a te szent lelked templomaként élhetjük az életünket. Köszönjük, hogy te adsz ehhez erőt, köszönjük, hogy te munkálkodsz bennünk, te adsz erőt ahhoz, hogy teljes szívünkből, lelkünkből szeressünk téged és egymást, és hogy a te dicsőségedre szálljuk oda a mi életünket. Köszönjük ezt neked. Köszönjük neked azt, hogy különösen eléd hozhatjuk azokat a testvéreinket, akik nagy szomorúságban, szenvedésben vannak. Te látod mindazokat, akik betegek, akik kórházban vannak, akiknek nagyon nagy szüksége van az erősítésre, bátorításra. Kérünk, hogy a te gyógyító szereteteddel állj mellettük, és erősít szívükben a hitet. Mindenható Istenünk, eléd hozzuk a mi gyászoló testvéreinket is. Tudjuk, hogy az emberi vigasztalás is nagyon jó, de olyan kevésnek tűnik akkor, amikor ilyen óriási vesztesség ér valakit, hogy el kell búcsúzzon szeretétől. De olyan jó, hogy a te vigasztalásod mégis tud békességet, reménységet adni. Könyörgünk a gyászoló családokért. Kérünk, hogy te töröld le az ő könnyeiket. Te mutasd meg a szent jelenlétedet az ő számukra. Mutasd meg azt, hogy különösen közel vagy ahhoz, akinek megtört a szíve, ahhoz, aki nagy terheket, fájdalmat hordoz. Kérünk, hogy te erősítsd őket, és add a szívükbe az örök élet reménységét. Azáltal a diadal által, amit Jézus Krisztus halálból való feltámadásra hozott a mi számunkra. Kérünk, hogy te légy velünk a mindennapokban, a hétköznapokban is. Kérünk azért, hogy hadd tapasztaljuk meg otthon is, az egyéni csendességeinkben is, hogy mit jelent az, hogy a te templomodat Jézus Krisztusban megismerhetjük, és hogy a te templomoddá válhatunk mi is. Kérjük a te áldásodat, ami magyar népünkre, légy irgalmas hozzánk, és adj megújulást. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Alkalmainkat hirdetem, a nyári rend szerint történnek ezek. Mai délután a házi kör elmarad, kedden este 6 órakor lesz bibliaóra, és a kedesti bibliaóra után 7 órától presbiteri gyűlés, kérjük a meghívót írják alá a jelenlevő presbiter testvérek. Szerdán délelőtt 10 órakor lesz a nyugdíjasoknak a bibliaköre, és jövő vasárnap Isten tiszteletre várunk minden kedves testvérünket. A mai vasárnapon megkereszteltük Németh Zsófiát, Szijjártó Éva és Németh Csaba gyermekét. Isten áldását kérjük a család életére. Tegnap augusztus 4-én délután 3 órakor volt Kende Noémi és Angyalföldi László esküvője templomunkban. Hirdetjük azt, ahogy amely múlt héten is hallhattuk, hogy augusztus 18-án lesz templomunkban Csatai Viktória és Szacsúri János esküvője. Szeretném emlékeztetni a testvéreket, hogy ismerjük Vikit, aki a gyülekezetünkben nőtt fel, itt konfirmált, aztán innen indult a teológiára, és most lelkészként szolgál. Azért nem láthatjuk, ugye, mert megvan a gyülekezet, ahol a feladatát végzi, és ő nagy szeretettel várja az egész gyülekezetet erre az örömteli eseményre tehát. Augusztus 18-án délután 2 órakor itt a templomunkban. Hogyha valaki szeretné kifejezni a örömöt együtt a családdal és a barátokkal, arra is van lehetőség, hogy a gyülekezet egy kis adománnyal segítsen majd az ifjú párt, úgyhogy erre a célra lehet majd nálam jelentkezni istentisztelet után, hogyha valaki személyesen esetleg szeretne hozzájárulni az ő közös életük kezdéséhez, és esetleg aki úgy szeretne részt venni ebben az örömben, hogy még egy kis süteményt sütne erre a napra, azt is örömmel fogadja az ifjú pár. További hirdetéseket hallgassuk meg akkor a gondnok úrtól is.
Szeretném a testvéreknek elmondani, hogy az elmúlt héten többször is megálltunk Rabatal felett, és eltemettük először is Roksai Nándorné Gál Erzsébetet, akinek a Rabatala felett a Jelenések könyvéből olvastuk az ígét. Ezután megmutatta nekem az élet vizének folyóját, mely ragyogó, mint a kristály, és az Isten és a bárány trónusából ered. A város főútjának közepén a folyó két ága közt van az életfája, amely 12-szer hoz termést, minden egyes hónapban megadja termését, és a fa levelei a népek gyógyítására szolgálnak. Azután elbúcsúztunk Tóth Zoltántól, életének 76. évében. Az igét a 89. Zsoltárból vettük. Gondold meg, hogy mit ér az életem, milyen múlandónak teremtettél minden embert, van-e olyan ember, aki életben maradhat és nem lát halált, aki megmenekülhet a halottak hazájából. Azután pedig végső búcsút vettünk a gyülekezetünkben, mégpedig itt a templomban két alkalommal is Sütő Sándortól 71 éves korában, és az igét a 39. Zsoltár 5-től 8. terjedő verséből vettük. Add tudtomra, Uram, életem végét, meddig tart napjaim sora. Hadd tudjam meg, milyen mulandó vagyok. Íme arasznyivá tetted napjaimat, életem ideje semmiség előtted. Néma maradok, nem nyitom ki számat, hiszen te munkálkodsz. És búcsút vettünk László Ferenc Istvántól életének 16. évében. Jeremiásból vettük az igét, aztán Mátéból. Jaj nekem az én romlásom miatt, gyógyíthatatlan az én sebem, be így szólok, bizony ilyen az én vereségem, s ezért elhordozom. Vigyázzatok tehát, mert nem tudjátok, hogy melyik órában jön el a ti uratok. Isten nagyon vigasztalást a megszomorodott szívű családoknak, és kiváltképpen ennek a tragikus halálnak a hallatára kívánjuk ezt mindenkinek. És akkor átadnám Gondnok úrnak a szót.
Kedves testvérek, a presbiteri gyűléssel, természetesen a presbitereknek kötelező eljönni, de minden gyülekezeti tagot szeretettel várunk, ott lehet a ügyekkel kapcsolatban részletesebb információhoz jutni. A legfontosabb dolog, ami mostanában zajlik, az a templom felújítás. A presbitérium úgy döntött, hogy megnézzük, hogy a padló burkolása hogy sikerül, és a kiadvány milyen költségekkel jár, és utána a fennmaradó összegből még további munkákat tervezünk. Szeretném megköszönni azoknak a munkáját, akik itt az eddigi szerelésben, betonozásban részt vettek, hogyha megnézik ott a padok közepén már a betonból kiállnak az új gégecsövek, erre jön majd rá az új betonréteg, és hát ez elég sok takarítással jár, fog is még járni, tehát aki péntek délutánonként tud ebbe segíteni, akkor azt lehet mondani, minden péntek délután meg lehet itt jelenni, és lehet egy kicsit takarítani, mert mindig lesz mit, és ezt Irénke egyedül nem győzi. Előreláthatólag a betonozás és a burkolás az augusztus végétől szeptember végéig tart majd, tehát emiatt az egészen biztos, hogy augusztus 26-án és szeptember 2-án az evangélikus templomban lesz közös istentisztelet, tehát akkor biztos, hogy oda kell menni. Hát ahogy így elnézem, még lehet, hogy egy-két hét során erre sor fog kerülni. Amit tudunk, és kialakult ennek a pontos menetrendje, hogy augusztus 19-én vasárnap, tehát istentisztelet után, még hazamegyünk, megebédelünk, aztán visszajöhetünk 2 órára, és akkor kezdjük meg a templom berendezésének a kiürítését. Tehát itt az egész templomteret ki kell üríteni, teljesen üres kell, hogy legyen ahhoz, hogy a betonozáshoz elindulhasson. Tehát innen valószínű, hogy a teraszra, illetve a gyülekezeti terembe visszük a holmikat. Tehát innen a padokat ki kell vinni, és körbe a gyülekezeti teremre vinni. Tehát azt hiszem 13-14 éves kortól addig, ameddig valaki úgy érzi, hogy elbír egy padot, addig szeretettel látjuk a testvéreket, és kérem is, hogy nálam vagy a lelkészeknél jelentkezzenek, majd gyűjtjük egy éven, hogy hány emberre számíthatunk. Nyilván minél többen vagyunk, annál hamarabb végzünk. Munkával ünnepeljük augusztus 20-át, akkor kezdhetjük meg azt, hogy bizonyos részein a templomnak föl kell törni a betont, így lényegesen olcsóbb több köbméter betonanyag bedolgozását meg tudjuk spórolni, de hát ezt viszont el kell végeznünk, és nem lehet máskor, mert 22-én fog kezdődni a betonozás, tehát akkorra jön a betonozó cég. Tehát ezt a 2 nap szükséges ahhoz, hogy föltörjük és kitalicskázzuk az anyagot, erre is lehet jelentkezni. Hát ez egy ilyen rendkívüli alkalom. Női segítséget elsősorban 19-én és 20-án várunk arra, hogy például körbe kell burkolni az oszlopokat, a falakat is valamilyen szinten, ezt női munkába is el lehet végezni, és persze 20-án akkor lehet egy kicsit főzni is. Jó hír, hogy folyamatban van a óvoda bővítése, ha minden igaz, akkor holnap már a tűzoltóság is jóvá hagyja sok akadály után a dolgokat, és jó reménységgel szeptember 1-től 150 gyermeknek a élete indulhat az új óvodába. Egy konkrét kérésünk lenne, hogyha valaki tudna körülbelül 3 hétre kerekesszéket kölcsönözni, akkor az jelentkezzen a lelkészeknél, van egy olyan testvérünk, akinek erre szüksége lenne, hogy egyáltalán kipróbálja, hogy a kerekesszék használatával az élete mennyire javul, és nem akarja anélkül ezt megvenni. Jövő vasárnap, augusztus 12-én 16 órakor lesz kantorunk Bódis Tamásnak koncertje a Farkasréti Mindenszentek templomában, az olasz orgona koncertek sorozatban. A plakát a kijáratnál megtekinthető. További kellemes pihenést és fölkészülést a munkára kívánok mindenkinek.
Isten tiszteletünk végén énekeljük a záró énekünket, a 198. dicséretnek mind a 3 versét. 198. dicséretet énekeljük. Ti keresztjének dicsérjétek Istent. Fennállva fogadjuk Isten áldását. Kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik, ami Urunk Jézus Krisztus. Amen.